Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Bruxinfo szakértőjétől.
Az elmúlt hetekben már többszörösen is értékeltük az elmúlt fél évet, értékeltük a szlovén elnökségnek a teljesítményét, felkészültünk a következő fél éves francia elnökségre. Abból a szempontból azonban még nem vizsgáltuk meg az elmúlt 6 hónapot, hogy hogyan is alakult az Európai Unió az elmúlt fél évben az integráció szempontjából. Magyarul az 6 hónapban, az elmúlt fél évben valamennyire egységesülni tudott-e Európa, illetve a közösség?
Nagyon komoly pluszok és nagyon komoly minuszok vannak a Schengen egyik és másik oldalában. A pluszokkal kezdjük, teljessé vált a schengeni együttműködés, a schengeni zóna kibővítése. Ugye ez elkezdődött tavaly decemberben azzal, hogy az országok többsége számára a szárazföldi határok megnyíltak. Idén márciusban ez most már kiterjedt a repülőterekre, és most már teljesen egységes az, hogy az európai állampolgárok nagyon nagy többsége tulajdonképpen egy határtalan Európában mozoghat. Integrációt erősítő fejlemény volt az eurozóna bővülése. Ugye azzal kezdtük az évet, hogy elkezdett az lenni Ciprus és Málta, majd pedig az év során Szlovákiának a csatlakozását is jóváhagyták, ez majd jövő évtől lesz hatályos. A negatív esetén van természetesen a szerződés, ami körül nagyon nagy volt a bizakodás az év elején. Azzal, hogy tavaly sikerült aláírni, tulajdonképpen főnárként Hanvaiból föltámadt, és 27-es körben sikerült minden nehéz politikai viták mentén is rendezni a dolgot, úgy tűnt, hogy sikerült lerázni azt a bénultságot, ami két évig jellemezte az Európai Uniót. A márciusi csúcson épp ezért eufórikus volt a hangulat, mert mindenki örült annak, hogy végre sok-sok-sok év után először nem kellett intézményi kérdésekkel, döntéshozással, reformkérdésekkel foglalkozni, hanem érdemi napi ügyekkel, energiaárakkal, olajárakkal és egyebekkel foglalkoztak csupán.
De pusztán az a baj a lisszaboni szerződéssel, hogy később lép hatályba egy-két intézkedés, és alapvetően valamennyire megbénult a döntés. Hozatal, vagy van esetleg valamilyen távolabbra mutató negatív hozadéka is?
Három következménye is van a lisszaboni szerződés szavazásának. Egyrészt önmagában a szerződést nem lehet egyelőre alkalmazni, valószínűleg szükség lenne rá. A másik negatív hozadék az az, hogy valahol mégiscsak visszacsúszik megint az európai integráció hétköznapja abba, hogy ismét kell intézményi kérdésekkel beszélni, mert előbb-utóbb a napi ügyek intézése szükségesé teszi, hogy a szerződésben szereplő bizonyos elemekkel próbáljanak csinálni valamit. Elég, hogyha csak például a külügyminiszter szerepére gondolunk, vagy a csoportos elnökség gyakorlásának a lehetőségeire gondolunk, az elnöki kérdésre gondolunk. A legsősebb hozadék egyébként önmagában még csak nem is ez a kettő, hanem az, hogy adott egy mindenki számára meglepő, erejű és lendületű ösztönzést az euroszkepticizmusnak. Ma már nyíltított, hogy az a létszámával rendkívül pici politikai súlyban tulajdonképpen elhanyagolható marokki Európai Unió ellenes csoport, ami az Európai Parlamentben van, tulajdonképpen vérszemet kapott, és arra készülnek, és arra szervezkednek, hogy amit Írországban egyszer sikerült megcsinálni, azt a jövő évi európai parlamenti választása most már összeurópai méretekben is megpróbálják keresztül hajtani, egyfajta EU ellenes összeurópai platformot próbálnak létrehozni.
De ez hogy működik a gyakorlatban? Tehát euroszkeptikus európai parlamenti képviselő az azért ül az Európai Parlamentben, hogy bármilyen közösségi vagy integrációt mélyítő tervezet is kerül a parlament asztalára, élből elutasítsa? Tehát semmilyen konstruktív meg a részük?
Fokozatok vannak nyilván, nem mindenki egyformán szkeptikus. Azok az emberek, főleg britek részéről vannak ilyenek, de akar egy jó pár dán is, egy-két cseh vagy lengyel is, akik azt mondják, hogy hiba volt belépni az Európai Unióban, vagy legalábbis bebizonyosodott, hogy ez nem jó, és ki kéne lépni, és meg kéne szüntetni ezt az egészet, azok bizony igen, erről az alapállásról politizálnak. Ők valóban azért válnak az Európai Parlament tagjaival, mert rájöttek, hogy sokkal hatékonyabban tudják képviselni ezt a politikájukat, ha belül vannak, mint hogy kívülről lövöldöznek magáról a nagyvárra. De persze nem minden euroszkeptikus ilyen, tehát vannak olyanok, akik bizonyos fokú integrációt elismernek, tulajdonképpen a szabadkereskedelmi megállapodás szintjén álló kereskedelmi gazdasági térséget ők is hasznosnak látják, az ezen túllépő integrációs mellőzőket vetik el, ők tehát valószínűleg szelektíven fognak, de továbbra is inkább destruktívan hozzáállni az egész politikához. De még egyszer mondom, ennek az egésznek tulajdonképpen a egyéb pszichés külső kihatása az, ami rendkívül romboló és káros tud lenni, mert valahol visszaigazolja azt, amiben éppen a szkeptikusok korábbi időkben még maguk sem mertek nagyon hinni, hogy úgy tűnik, hogy ha a közvéleményhez közvetlenül fordulnak, akkor az inkább őket támogatja. Az ő kiindulásuk az, hogy most már volt 3 népszavazás az Európai Unióban 3 éven belül, Európai Uniós kérdésekről, ahol az össz politikai elit javaslata ellenére az emberek leszavazták az Európai Uniós projektet. Tehát Franciaországban is, Hollandiában is, majd most Írországban is, a parlamenti pártok nagyon nagy többsége, ellenzék és kormánypárt is azt kérte a választóitól, hogy szavazzátok meg, és mégis a többség elutasította, ami valahol a politikai elit veresége is, és ez a szkeptikusok számára egyfajta jelzés, hogy jó lehet, ők számszerűen ma még sebségben vannak, viszont a közvélemény lehet, hogy mögöttük van.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmári Zitától, a Bruxinfo szakértőjétől.
A következő cikkben Juhász Endrével, az Európai Közösségek Bíróságának magyar tagjával foglalkozunk. Kezdjük ott, hogy ő ugye már egészen a rendszerváltozás óta európai ügyekkel foglalkozik. Hogyan indult neki tulajdonképpen ez az európai pályafutás?
Az európai pályafutása azt is mondhatnánk, hogy azzal indult, hogy diplomata karrierbe kezdett, miután elvégezte a Szegedi Jogtudományi Egyetemet és a Külkereskedelmi Minisztérium után, mi már 1974-ben a brüsszeli Magyar Nagykövetség kereskedelmi kirendeltségének titkára volt, ezt követően pedig a washingtoni nagykövetség munkatársa volt, de az elmúlt évek legfontosabb része, hogy ugye 1990-től ő vezette a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek között a társulási megállapodásokat, és ő volt a fő tárgyaló már a csatlakozási tárgyalások során is, ugye több mint 5 éven keresztül.
Igen, talán ekkor találkozhatott a közvélemény is először az ő nevével, legalábbis széles körben. Mit jelentett ez a fő tárgyalói poszt, azon túl, hogy ugye vezette a tulajdonképpen a csatlakozási folyamatot, mi volt az ő feladata?
Az ő feladata igazából már 1995-től az volt, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz akkreditált rendkívül és meghatalmazott nagykövete volt, emellett volt ő főtárgyaló, és 1998-tól ugye folyamatosan megnyitották és tárgyalták az egyes politikák fejezeteit, és itt nagyon keményen védte ugye a magyar érdekeket a csatlakozási tárgyalások fejezeteinek tárgyalása során.
Erős főtárgyalónak számított?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát kiemelkedő nemzetközi háttere és a diplomata karrierje miatt igen, nagyon gyakran kifogásolta azt ugye, hogy az Európai Unió tagállamai nem veszik figyelembe kellő mértékben a csatlakozó országok véleményét vagy igényeit, és ezzel párhuzamban ugye nagyon keményen védte ugye a magyar érdekeket. Ugye később tárgyalókörű miniszter is volt, és akkor viszont nagyon keményen harcolt azért, hogy Magyarország minél jobban részesedjen a kohéziós és strukturális alapokból.
Ahogy említette is, ő ugye az EU ügyekért felelős tárcanélküli miniszter volt a Medgyessy kormányban, 2004-ben kapta a felkérést arra, hogy az Európai Közösségek Bíróságának a tagja legyen. Ott most mit csinál, mi a feladata?
Bíró az Európai Közösségek Bíróságában, és különböző ügyekkel foglalkoznak. Ugye érdemes tudni, hogy 3 bíróság jelenti az Európai Unió bíróságait, és az Európai Közösségek Bírósága, ami az egyik legkiemeltebb intézmény, és végül is itt bizonyos esetekben elnököl, vagy csak az egyik bíró az egyes ügyekben. Például az egyik legutóbbi ilyen ügy volt egy Svédországgal kapcsolatos per, ahol megállapították, hogy adóhalasztás például külföldi ingatlanok után is jár.
Talán az ő munkáját is értékeli az, hogy a közelmúltban, az elmúlt hetekben jelentést adott ki az Európai Unió a 3 bíróságáról. Ez mit mutat?
Igen, az Európai Unió bíróságai kiadták az éves jelentést a 2007. évről. Minden évben kiadnak egy ilyen éves jelentést, ahol a 3 bíróság munkáját, tagjai, fejlődését vagy változásait bemutatják. Itt láthatja mindenki, hogy milyen ügyeket tárgyalt az Európai Közösségek Bírósága, az elsőfokú bíróság, valamint az Európai Unió közszolgálati törvényszéke, tehát az a három intézmény, ami az Európai Unió bíróságait tartalmazza, és az is érdekes igazából, hogy ezt az éves jelentést az Európai Közösségi Bíróságától igényelni is lehet, tehát könyv vagy jelentés papírformátumban.
Brüsszeli hét.
Önök a Brüsszeli hét 94. adását hallották, amit a korábbi műsorokkal együtt meghallgathatnak vagy letölthetnek az Inforádió hírportáján, a www.inforadio.hu címen. Új műsorra jövő szerdán este 8-kor az Aréna után várom önöket. Zöld Nagy Tamás, viszont hallásra!